Szeretettel üdvözlöm a kedves jelenlévőket. Mai témánk, gondolom mindenki tudja már, a gyermekvárás öröme. Talán vannak, akiknek meglepetést okoz, ha nem voltak itt legutóbb. Cseréltünk. Tehát a konfliktus téma lement már, aki abban reménykedett, hogy a konfliktusokról hall, az várjon egy darabig, amíg újra az lesz a téma, vagy olvasson. Mert azért ezzel kapcsolatban már egy-két dolog megjelent. Nagyon fontos ez a mai témánk, és azt hiszem, hogy személyesen érinti azokat is, akik nem élnek házasságban, és talán sohasem fognak, bár mindenkinek azt kívánom, hogy éljen házasságban. Egész népünk jövője szempontjából fontos téma ez. Mielőtt belefognánk, néhány hirdetni valóm lenne. Az egyik, amire fölhívnám a figyelmet, az az, hogy mához egy hétre itt Mikulás ünnepé lesz, amire nem okvetlenül kell nekünk eljönni, mert a teológus diákok Mikulás ünnepéje. Ennek a sorozatnak a következő és egyben utolsó előadása mához két hétre, december 12-én hangzik majd el. Úgyhogy ne felejtsük el, jöjjetek akkor is. Már halvány tervek vannak a következő tavaszra. Remélem, hogy akkor is megkapjuk ezt a tervet. Ez most csak egy előzetes bejelentés. Lehet, hogy egy hét múlva már többet és konkrétabbat tudok mondani. Két hét múlva, igen, nem egy hét múlva. Hát két hét múlva, köszönöm. Az összefoglaló címe ennek a tavaszi sorozatnak az lenne, hogy korunk szelleme és a keskeny út. Hogy ez mit tartalmaz, talán valamennyire érzékelteti néhány cím, néhány tervezett cím. Reklámdömping. A cím, hol az igazság? Nem tudom, van-e köztünk olyan, aki hisz a reklámoknak? Nem kell válaszolni. Materializmus, pogány spiritualizmus és bibliai emberkép. A pszichovallás. Ha vannak itt pszichológusok, különösen figyeljenek. És őket különösen nagy szeretettel várnám erre. Krisztus, Mohamed, Buddha. Nem mindegy. Útvesztőben a szexuális etika, a feminista ideológia, a szingli jelenség, világpolgár vagy hazafi a keresztény ember. Egyelőre ennyit erről. Most pedig művészeink megjelentek. Először két kitűnő zenész jön ide ki, mégpedig Rabovai Júlia és Vámos Marcell, mindkettőjüket ismerjük már. Bach kétszólamú invenciókból játszanak, közte, mintha szendvicset készítenének Bartókot, Bartók gyermekekből. Én magam is kíváncsian várom, hogy hogy jön össze ez a kettő. Én azt hiszem, hogy nagyon jól megférnek egymással, mármint ez a kétféle zene. Csak néhány évszázad választja el őket, de különben közel állnak egymáshoz. És különösen az előadóink fejében és szívében. Úgyhogy akkor legyetek szívesek. Thank you. Köszönjük szépen! Nem tudom, hogy kételkedik-e valaki ezek után abban, hogy Bach magyar zeneszerző volt. Az elmúlt alkalommal egy kéréssel fordultam hozzátok, mégpedig azzal, hogy keressetek meg egy Y. és Gyula verset. Mondtam, hogy miről szól, de nem tudtam a címét. Az történt, hogy 7 e-mailt kaptam. A legtöbben elküldték magát a verset e-mailben. Na most nem kell megijedni, nem fogja 7-szer elmondani Rajkai Zoltán, ő is itt van. Tőle fogjuk hallani ezt a szépséges verset. Minden esetre nekem nagyon jól esett az, hogy komolyan vettétek ezt a kérést. Hát különösen köszönöm azoknak, akik jelentkeztek, elküldték a vers címét, vagy magát a verset is, de azoknak is, akik próbálkoztak, és nem derült ki, hogy próbálkoztak, mert nem találták meg, és nem küldték el. Minden esetre jó érzés az, hogy ami innen elhangzik, annak van hatása. Úgyhogy ez engem optimizmussal tölt el. Úgyhogy Rajkai Zoltán színművész, kérem meg, hogy Y. és Gyulának ezt a szép versét mondja el.
Y. és Gyula Szekszárd felé. Kis vonat megy nagy domboldalon. Terhes kicsi nő a vonaton. Jár itt is, ha más nem, a szeme. A fajta, aki nem röst sohasem. Homloka az ablak üvegén rázódik a tengely ütemén. Néz ki, bólogatva szüntelen oldalvást a vastag üvegen. Nézi, mit a tágas táj kínál. Gyermeke helyett is nézi már. Mosolyog és pillog nagyokat, mint lány, ha szezt, édest kortyolgat. Ablakrázta arca szelíden azt bólintja folyvást, hogy igen. Ízlik neki, lám csak a világ. Száll szemén át park és pusztaság. Pusztai menyecske. Jelzi ezt üveggyöngye, gyöngyön kis kereszt. Kereszt mellett kis kép, az ura. Térdén kötek színes brossúra. Szalad át szemén ház és fasor, szögde ajkán egyre friss mosoly, mintha nem pillái közt, de szép szája hosszán szállna a vidék, tábla búza, tábla balta cím hagyja szinte ízét ajkai. Kéklő szőlők, sárga asztagok becézik az alvó magzatot, lebeg az lány élmény közepén, anyjában is egy nép közepén. Most dől el mivé, s mint alakul. Most érinti tán egy titkos új. Úgy becézi, hívja a világ, mint házából rég mi a csigát. Megy szülőmegyénben a vonat, bennem is megy jó sor gondolat. Így vitt egy kisnő rég engem is. Itt alakult az én lelkem is. Néz, néz a kisasszony, gyűjtöget. Termi csöndesként a gyermeket. Hova viszi, honnan nem tudom. Fölvidít, hogy véle utazom. Nézem útitájként a szelíd nőn a tegnap és a mai jegyeit. Jár szemem a terhes kicsi nőn, és azt gondolom, itt megy a jövő. Visz tovább egy népet. Eltakart csempész árukép, hoz egy magyart. Egy ilyen kis nőben rég, Babics, épp talán anyámat látta így. Gondolta, hogy abban él, aki őt fogja fejében hordani? Jár szemem a kedves kis anyán, és azt gondolom, itt megy a hazám. Viszi, mit se tudva, szakadék, örvény fölött Árpád örökét. Benne él talán, ki engemet holtomban is meg-megemleget. Gondom, hitem, eszmém talaja. Örök létem vagy, te kis anya. Nézd, nem is jó téged, megbocsást. Kívánok szerencsés utazást.
Köszönjük, Zoli. Most pedig Tolnai Lajos jön ide, válaszol és elmondja, amit hozott.
Én egy olyan színész vagyok, akinek díszletek is kellenek. Nagyon jó volt a termés az utolsó előadást követően. Egy kicsit több időt fog igénybe venni megválaszolni a kérdéseket. Ehhez egy kis türelmüket fogom kérni. Igyekeztem csoportosítani, de elég szerteágazó. Ugye az előző előadás kapcsán a szexualitásról volt szó, és összesen vagy 8 kérdés termett, és külön-külön kell ezekről beszélnünk. Az első, mit csináljon az a nő, akit a párja olyanra kényszerített, amit ő nem akart? Szexuálisan zaklatta szóval, és testi erőszakot követett el. Ez egy nagyon érdekes fejlemény, mert a jog nem ismeri a házasságon belüli erőszakot, tehát a szexuális erőszakot. A házasságon belül a szexuális közeledés az egy természetes dolog. Értelemszerűen az zárja ezt csak ki, hogyha bántalmazást szenved valaki. Ugyanakkor nagyon elgondolkoztató, hiszen a szexuális aberrációk egy jelentős része olyan töltéssel bír, és olyan dolgok történnek annak a kapcsán, amit nem köteles valaki elviselni. Ezzel kapcsolatban csak azt a tanácsot tudom adni, hogy jó, hogyha a házasságkötés előtt kiderülnek a mi szexuális előéletünknek az ilyen jellegű vetületei. Ezekkel tisztába kell lennünk. Tehát mielőtt házasságra lépünk, tudjuk meg, hogy volt-e az előzményünkben, szexuális értelemben olyan, ami terhelő ebből a szempontból, mert az az egész házasságunkat, azon belül is a szexuális életünket megbabonázhatja, tönkreteheti. A házasság előtt megismert ilyen jellegű dolgokat nem köteles az ember elfogadni. Nem kell abba a házasságba belépni, amelyik ilyennel terhelt. A másik megoldás pedig az, hogy ezeket tudatosan bűnnek kell látni. Tehát, hogyha valakinek korábban az okozott csak örömet, hogy szadomazohisztikus élvezeteket élt át, ilyeneket az internetről nézegetett, vagy más jellegű aberrációban szenvedett, ezt meg lehet Jézus Krisztus előtt bűnként vallani. Nála van egyedül szabadulás ezekből, ez éppen olyan, mint egy okkult jelenség az életünkben, amelyik megakadályoz abban, hogy az Istennek engedelmes életet éljünk. A szexuális életünk ugyanúgy az engedelmes életünk része. Ha ez nem működik többek között egy ilyen terheltség miatt, van, amikor ezt valaki családice hozza magával, akkor ettől hitre jutott állapotunkban meg kell szabadulnunk ugyanúgy, mint minden egyéb bűnünktől. Ha ezek miatt a nő nem képes csak undorodni a testi kapcsolattól, hogyan tud feloldódni ez a helyzet? Nos, a szexuális undor kialakulása az már egy sokrétűbb dolog. Én javasolnám, anélkül, hogy most itt mélységekbe bocsátkoznék, hogy szakembert vegyen igénybe ennek a feldolgozásához, mert itt valószínűleg nem egyetlen dolog az, ami terheli ezt a kapcsolatot, hanem több, és ehhez egy párkapcsolati terápiás beszélgetésre van szükség, esetleg szexológusra, bár az a tapasztalatom, hogy ez inkább párkapcsolati probléma. Mit lehet csinálni olyan férfivel, aki képtelen megérteni, hogy a kedvese egy ölelést szeretne csak, és nem pedig szeretkezni? Az előző előadásban beszéltem arról, hogy a férfiaknak és a nőknek a szexuális ingerenciája másként működik. Ezt meg kell próbálnunk megérteni. Fel kell fedezni a másikat, fel kell fedezni, hogy másként működik. Van, ami érintésre gerjed, van, ami pillantásra gerjed. Meg kell találni együtt azokat a formákat, amelyek mind a kettőnk számára kölcsönösen kielégítőek. Azt a gyakoriságot, azokat a formákat, amelyek a számunkra nem elfogadható, hanem ideális vagy legkellemesebb szexuális közösséget jelenti. És tudni kell azt, hogy hát a férfiak egy kicsit másképp működnek. Tehát az ő esetükben nagyon gyakran elég, hogyha megpillantják a feleségüket egy régebbi ruhájában, ahogy ezt már említettem, ez már is olyan dolgokra indítja, amelyeknek a vége az ágyikóban van. Ugye, ha kihúzza valaki nem a gyufát, hanem az úthenger alól azt az éket a lejtőn, akkor az elkezd gyorsulni, és aztán azt senki sem tudja megállítani. Nem mondom azt, hogy emiatt az otthonkát kell felvenni otthon, mert ugye az a legkisebb szexuális töltést jelenti, de mindenképpen számoljunk vele, hogy a férfiak erre gerjednek. Nem értem, miért kell hangsúlyozni a szeretkezést, pedig egy testkapcsolat nem csak ebből áll. A szexuális izgalom egy folyamat, ami a két nemben különböző módon megy végbe, erről is beszéltem. Tulajdonképpen a felnőtté válásunk során meg kellene ismernünk a másik nemben lezajló hasonló jelenségeket, és ez ugyanolyan, mint ahogy a köszönést meg kell egy gyereknek tanulni ahhoz, hogy aztán felnőttként tudjon köszönni. Meg kell tanulnunk, hogy a másik nem hogy működik, hogyan gondolkodik, hogyan viselkedik. A szocializációnk része kell, hogy legyen. Ha ez kimarad, akkor lesznek ezekből konfliktusok a házasságon belül, vagy a párkapcsolati témában. Meg kell tanulnunk egymás szexuális nyelvét beszélni. Ez nem egy könnyű folyamat, az éppen olyan, mint egy nyelvtanulás. De senki sem úgy születik, hogy angolul vagy franciául egyszer csak megszólal anélkül, hogy az anyukáját hallotta volna. A szexuális nyelv is egy ilyen. Én emlékszem még, amikor a kislányom beszélni tanult, és valami nagyon kedves dolgot követett el, boldogan rám nézett, és megkérdezte, apa, ugye most megboldogultál? Nos, a félreértések gyakran abból adódnak, hogy nem ismerjük egymásnak ezt a fajta szexuális töltéseken alapuló kommunikációját. Ez időigényes. Ezt nem lehet házasságon kívül megtanulni. Ez két embernek a közös élete, amit együtt kell feldolgoznunk, együtt kell megértenünk, és amit közösen kell gyakorolnunk és használnunk. Egy következő kérdés azt kérdezte, hogy milyen az ideális fogamzásgátlás, illetve a természetes családtervezés. Ez egy önálló előadást igényelne, ezzel kapcsolatban már adtam elő, igaz, hogy évekkel ezelőtt, és jelent meg Ferivel egy könyvünk korábban, nem azt mondom, hogy első műremekeim egyike, de azt hiszem, hogy etikailag ma is bátran vállalom, még hogyha a nyelvezete talán nem olyan kiforrott, mint ahogy most beszélek itt a pulpituson. Tehát életünk iránytűje ez a cím ennek a könyvnek, és ebben egy külön fejezet szól a fogamzás szabályozásról, amit érdemes átolvasnunk. Azt gondolom, hogy még szakmailag is többé-kevésbé megállja a helyét, annyit nem változott az elmúlt időben. Egyébként ideális fogamzásgátlás nincs, ezt egy házaspárnak együtt kell látni azt Isten előtti felelősséggel, hogy mikor van ott a gyermekvárásnak az ideje, és a gyermekvárásról pedig ma majd szó lesz. Egy másik kérdés azt firtatja, hogy mit mondana az orális szexről? Valakinek föltettem, és hülik pirult ettől. Nekem az a meglátásom, hogy egymás testi felfedezésében van helye annak, hogy nem csak a szemünkkel, nem csak a kezünkkel, hanem különböző más érzékszerveinkkel is felfedezzük a másiknak a testét. Nagyon jó az, hogyha ezt megpróbáljuk. Különösen a párkapcsolatunk, illetve a házasságunk elején szükséges ez, hogy igazából felfedezzük ezeket. Ha arra gondolunk, hogy a szájunkon levő kicsi területen, amit a zajakpírnak megfelelő rész, körülbelül 1000-szer annyi tapintó, érző, hőérző, érzékelő van, mint az újbegyünkben, akkor ez egy sokkal érzékenyebb szerkezet. Ezen kívül vannak különböző illatok, helyek. Van, akinek a borostája jelent a másik számára különös izgalmat. Szabad ezeket felfedezni. Ez nem helyettesíti ugyanakkor azt a teljes szexuális közösséget, amit a közösülés jelent. Tehát ez kiegészíti. A felfedezés teljessé teszi, de nem helyettesíti. Vannak, akik ezt egyfajta piedesztára emelik, és csak ilyen módon tudnak elélvezni, nem vagyok benne biztos, hogy a helyes úton járnak. Isten ezt úgy készítette el, hogy a felfedezésnek igenis helye, ez ugyanúgy, ahogy az ember nem sötétben szeretné a feleségét élvezni, hanem időnként szeretne gyönyörködni benne, mert szép az alakja, gyönyörűek a keblei, kecses a mozgása. Ugyanígy felfedezhetjük szájjal, füllel, van is néhány keresztjén körökben is megjelent könyv, most sajnos ezeket nem hoztam el, amelyben kifejezetten ilyen gyakorlatok segítenek egymás testének a felfedezésében. Legyünk erre bátrak, de ne hangsúlyozzuk túl. Tehát úgy gondolom, hogy nem idegen a felfedezés lehetősége orális úton sem, akár az örömszerzés maga sem, de mondom, hogy a természetes közösülés nem helyettesítheti ez hosszabb távon. Hogyan rombol? Milyen problémát okoz a házasság előtti nemi élet? Nem tudom, hogy voltak-e a testvérek már olyan házban, ahol kandalló, működőképes kandalló beépítettek a házba. A múlt héten egy bakonyi szállodában élvezhettem néhány pihenőnapot a feleségemmel, és ott a közös aulában, vagy nem tudom minek nevezzük, volt egy kandalló. És szinte jó volt látni, ahogyan a kandalló köré oda telepedtek az emberek, mert kellemes, meleg volt a sugárzó hőt, kipróbálhattuk, kint pedig zuhogott a hó, mínusz 5 fok volt. Ennek egy sajátos hangulata van. Ugyanakkor, ha azt mondom, hogy egy szobában tüzet rakunk parkettából, akkor egyáltalán nem ez az érzésünk támad, mint ami a kandalló körül. A házasságon kívüli szex és a házasságon belüli szex körülbelül ilyen távolságra van egymástól. A kandallóban ott van a tűznek a helye. Biztonságban eltávozik a füst, meleget ad, gyönyörű látvány, és az ember átéli ezt a jót, amiről az előbb beszéltem. Ha pedig a szobában parkettából tüzet rakunk, akkor jön a tűzoltóság, és le fogják locsolni. milyen nehézségei vannak ennek a későbbiekben, mert sokszor átesnek fiatalok tudatlanul is egy ilyen jellegű tűzeseten, és a későbbi életükre nézve ez egy terhelő anamnézis, ahogy orvosi szakkifejezéssel ezt illetnénk, amikor valami olyan történt az előzményében, amit nagyon nehéz kezelni. Miért? Először is gondoljunk arra, hogy ez a későbbiekben a kívánatos, a kedves partner, a feleségem, a házastársam szempontjából, mikor együtt vagyunk, egyszerre azok a képek tolakodnak elő, amik az előző párkapcsolat révén átéltem. És már nem az ő testét élvezem, hanem azokkal a képekkel vagyok elfoglalva közben, amelyek már előzőleg átéltem, amik esetenként megterhelőek, mert mások voltak az elvárások, mások voltak a szokások, kellemetlenségek juthatnak eszébe, és már is kizökkenünk abból a rendből, ami pedig a házasságon belüli közös örömünket és élvezetünket okozhatná. Nem tud igazán egy testté válni az a házaspár, mert ott vannak ezek a terhelő előzmények. Kísérheti bűntudat, az elvesztegetett idő, amit egy előző kapcsolatban töltöttem, aminek nem volt semmi perspektívája, csak szexuálisan elégítettük ki egymást, de igazából sem szellemi, sem lelki síkon nem kerültünk egymáshoz közel. Elvesztegettük a szerelmet, amelyik először nagyon lángoló volt, aztán elhalványult, és a végén semmilyen tartalma nem volt már. Esetenként anyagi veszteségeket is jelent, hogyha ez még egy olyan kapcsolat volt, amelyikben mind a két fél befektetéseket is végzett, egy olyan élettársi kapcsolat. Elvesztegetjük a tisztaságunkat, nem tudjuk megajándékozni ezzel a másikat, azzal a tisztasággal, ahogyan emlékszünk rá, felolvastam, hogy Ádám megkapta Évát a maga eredeti formájában. Originálisan újat kapott. Ilyen még nem volt, és nem is lesz soha ugyanolyan. Ádám nagyon tudott örülni Évának. Mi is szeretnénk ezt megtapasztalni. Istentől egy valódit, egy eredetit, egy újat kapunk, olyat, akit teljes terjedelmében, minden tulajdonságával együtt tudunk szeretni és élvezni. És hát az esetek egy részében sajnos ott terhelő abortusz, amikor egy nem kívánt terhességnek gyilkossága vége. A bűn teljességre jutván halált nemz, sajnos az ige ebben az értelemben is igaz, és hát nem éli át az emberen ezzel kapcsolatban, hogy valóban hozzáillő segítő társat, vagy pedig gondviselőt kaphatna a másikban. Isten ezt nem így képzelte el. Ne éljünk a házasságon kívül szexuális életet, ne fedezzük fel a szexualitásunkat a házasságon kívül, mert az a házasságon belül rejtetett el, itt akarja nekünk adni Isten ajándékba. Az utolsó kérdés, miért van az, hogy a házasságon belül a szex jobban élvezhető, mint a nyílt kapcsolatokban? Egy kicsit átfogalmaztam be. Valaki nagyon gyorsan írta le ezt a kérdést, és nem volt annyira frappáns, elnézést kérek tőle. Én azt gondolom, egy hasonlat jutott eszembe, mikor valaki egy munkahelyen munkaszerződést köt, és határozatlan időre veszik föl, mondjuk éppen köztisztviselő, amelyikhez mindenféle törvényi védelem is jár, és előmeneteli rend, stb., ez hosszú távon egy életpályát jelent. Rááldozom arra az életemet, hogy a közszolgálatában az erőm, időm, energiám legjavát fogom adni, azért, hogy mindenki számára jó legyen, és ez mellesleg számomra a megélhetést jelenti. Egy kicsit hasonló szerződés maga a házasság. Mi mind a ketten lemondunk a függetlenségünkről, hogy mi együtt legyünk egy közös test. És ehhez a törvény ad bizonyos garanciákat. A házasságon belül ezt a biztonságot teremti meg. Nem csak a külsőség, hogy mi odaálltunk az anyakönyvvezető elé, vagy az urasztala elé, és elmondtuk ezeket az ígéreteket sok ember színe előtt, hanem nyilvánosan fölvállaljuk a másikkal való közösségünket. Azt, hogy akár egy egész életen keresztül hordozzuk nem csak a másik örömeit, hanem a másik terheit is. Sőt, sem boldog, sem boldogtalan állapotában el nem hagyom. Erre rendezkedünk be. És majd fogjuk látni, amikor a gyermekvárásról beszélek, hogy mennyire fontos ez egy asszony számára. Mennyire fontos az, hogy biztonságos közeg vegye őt körül, olyan, amelyikben betöltheti ezt a szerepét. Elkötelezettség nélkül nem lehet igazán mély házas életet élni, ez így működik, ezt Isten így teremtette meg. Az elkötelezettség pedig azt jelenti, hogy nagyon sok ponton kapcsolódunk egymáshoz. Az a kép jut eszembe, amikor kamasz gyerek voltam, édesanyám egyik unokatestvére hajógépész volt, és nyáron elvittek magukkal a sziget közbe hajókázni. Ez egy komoly erdészeti hajó volt, amelyik uszályokat vontatott. És én emlékszem, hogy milyen nagy gonddal kellett összeilleszteni ezeket az uszályokat, hogy a szembe jövő hajó hullámai ne sodorják széjjel, ne ütközzön másnak, pont el tudjon férni, és ahhoz bizony a drótkötéllel 10-szer, 12-szer is összekötötték a bakokat, elől is, hátul is, hogy nehogy széjjel sodródjon az uszály. Nos, erre gondoljunk, hogy Isten egy olyan biztos összekötetést szeretne közöttünk létrehozni, amelyik terhelhető, amelyik sem a hullámoknak, sem a sodrásnak, sem a rángatásnak nem fog engedni, hanem együtt fog bennünket tartani. Akkor is, hogyha közben a másik megváltozik, akkor is, hogyha a másikat esetleg betegség éri, olyan állapotában is fogom szeretni, amit el sem tudok róla képzelni, bármelyikünkkel előfordulhat olyan baj, amelyikre az ember, amikor házasságra lép, nem gondol. De hogyha én ebben Isten előtt elkötelezettséget vállaltam, akkor ehhez fogadni nekem erőt. Kívánom azt, hogy mindenki megtapasztalhassa ezt a saját házasságában, és tapasztalja meg azt az erőt, amit csak ez tud adni. A kérdés doboz az azt hiszem, hogy most is kint van, és hogyha a mai előadás után is adódik kérdés, akkor majd valamikor sort kerítünk rá. Bevezetésképpen a mai témához, a boldog gyermekvállaláshoz két igét szeretnék felolvasni, egy rövid Zsoltárt és a példabeszédek könyve 31. részéből néhány sort. A 128. Zsoltárt hallgassuk. Boldog mindenki, aki az Urat féli és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő. Gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben. Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedők hajóihoz, távolból is hoz eledelt. Föl kell még éjjel, ételt ad házanépének és rendelkezést szolgálóinak. Ha az a szándéka, mezőt vásárol. Keze munkájával szőlőt telepít. Megkeményíti derekát, megfeszíti karját, érzi, milyen hasznos tevékenysége. Éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen kezeli a guzsajt, tenyerében tartja az orsót. Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek. Nem félti házanépét a hóeséskor sem, mert egész házanépe meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lemvászon és bíbor az öltözete. Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt. Finom inget készít és eladja, övet is ad el a kalmárnak. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel házanépe dolgaira, nem kenyere a semmit tevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják. Ura pedig így dicséri. Sok asszony végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen. Én azt hiszem, hogy ebből a két Zsoltárból is látszik, hogy Isten alapjába véve az asszonyi szerephez egy boldog létet rendelt. Azt szeretné, hogy minden asszony jól érezze magát ebben a teremtett állapotában, hogy ő nőnek született. Sajnos egy olyan világban élünk, amikor ezt a fajta megbecsülést egyáltalán nem élvezik az asszonyok. Sőt, olyan helyzetbe hozzák, amiben nagyon gyakran meg megbecstelenítik az asszony szerepköréhez tartozó dolgokat. Ha valakinek sok gyereke van, akkor megszólják. Ha valaki rendesen van fölöltözve, akkor lefikázzák. Ha valaki undorítóan van fölöltözve, akkor annak utána fütyülnek. És még nagyon sok mindent mondhatnánk, amiben visszatükröződik a mai szemlélet a női nem iránt, és valahogy teljesen idegen attól, amit itt akár a példabeszédekben, akár pedig az előbb említett Zsoltárban olvasunk. Ahogy már itt ma mondtam, az asszony abban a helyen, azon a helyen és abban a szerepben tudja betölteni az ő szerepét, amelyiken valóban a helyén van. És ehhez, hogy ő a helyére kerüljön, egy viszonylag hosszú és nehéz út tartozik. Ugye először is, amikor egy kisleány elkezd cseperedni, és kinyílik előtte a világ, akkor meg kell látni azt, hogy ő lány. És ez a lány szerephez különös dolgok tartoznak. Látom a saját gyermekeimen, 3 kislányom és egy fiam van, hogy a különböző életkorokban különböző szerepazonosulásokat élnek át. Az egészen kicsi is felfedezi azt, hogy hát ő olyan, mint egy anyuka, és a pici babájával játszik. Aztán, ha egy kicsit cseperedik, akkor ő már tanítónéni lesz, és az ikreknél ez egy különös színjáték. Egyszer az egyik a tanítónéni, másszor a másik a tanítónéni, mindenki játssza a szerepét, kölcsönösen kioktatják egymást, és így tovább. Zajlik ez a szerepjáték, és látom a nagylányomon már azt a felelősségteljes hozzáállást, ahogy rá lehet bízni egy valódi, élő, újszülöttet, néhány hónaposat egy tábor ideje alatt, amikor az anyukák okosodnak, meg az apukák a házasság különböző dolgairól az előadásokon, és közben a kisgyermekükre az én nagylányom és még hasonló korú lányok egy felnőtt felügyelete mellett vigyáznak. És tudom azt, hogy a nagylányomra rá lehetne bízni akár mikor egy kicsit, akár napokra is, mert tudja, hogy mik a szükségletei. Tehát ez egy folyamatos fölkészülést jelent az anyai szerepre, és meg kell engednünk, hogy a lányaink, a születendők meg a már megszületettek megtapasztalják ezeket a helyzeteket, hogy láthassák saját maguk előtt azt az anyai mintát, amivel ők tudnak azonosulni. Hogyha ők át tudják élni, hogy az anyaság az jó, ha azt tükröződik vissza számukra az édesanyjuk életéből, amiről itt a példabeszédek 31-ben olvastam, hogy egy megbecsült jelenség az anya, hogyha végignézzük, hogy milyen óriási szerepkört bízott Isten rá, hát nem kisebb ez a férfinél. Itt beszél arról, hogy ha kell, akkor anyagi befektetéseket eszközöl, telket vásárol, szőlőt ültet. Látjuk azt, hogy óriási erőfeszítésekben van, meg kell keményítenie időnként a derekát, gondoskodnia kell a háztartásról, öltözteti a gyerekeit, kiválóan sző, fon, nem tudom én, köt. Én nagyon büszke vagyok például a feleségemnek a kötött pulóvereire, most csak a meleg miatt nem vettem föl ezekből egyet sem. Ezek mind-mind olyan tevékenységek, amely egy asszonynak a találékonyságát, az odaadását, a szeretetét, a talpra esettségét visszatükrözi. És ebben a pozícióban ő megélheti ezt, hogy őt megbecsülik. Hiszen azt olvasjuk itt a történet végén, hogy fiai felállnak előtte, és nagy megbecsülésben részesítik, dicsérik őt. Aztán a férje szájából is elhangzik ugyanez a dicséret más módon. Azt mondja, hogy sok asszony munkálkodik olyan kiválóan, de te mindegyiket felülmúlod. És itt csendesedjünk el egy picit. Szoktuk mi dicsérni a feleségünket? Észre szoktuk venni azt, hogy mennyi feladatuk van? A feleségem közelmúltban betegségen esett át, és rám terhelődött az, hogy igen, a mosogató gépbe sem megy be magától az edény, a gyerekek után el kell pakolnia szennyeseket, hol itt marad, hol ott marad, amaz, ezt el kell intézni, a bevásárlás is az én dolgom, rendkívül megterhelő. És a háztartásból csak az látszik, amit nem csináltak meg. Rendkívül megterhelő. És sokszor semmiféle megbecsülésben nem részesítjük őket, úgy gondoljuk, hogy ez természetes, ennek magától kell mennie. És ez nem így van. Egy asszony nem tudja ezt tartósan, erővel hordozni, hogyha nem kapja meg ezt a bátorítást, ezt az erőt, amit csak ebben a közegben tud betölteni. Tehát az első az, hogy felkészült legyen, érezze át, hogy ő neki valóban az anya szerepre Isten elkészített minden szükségeset, nem csak alkatában, nem csak a nemi szerveiben, nem csak a gondolkodásában, a gyermekekhez való hozzáállásában, hanem gyakorlati tapasztalatokkal is. hogy igenis ne úgy élje át egy gyermeknek a születését, mint ahogy néha látom a mai elkényeztetett lányokon. Nagyon sokszor egykék, nagyon sokszor olyanok, akik abszolút egészen más beállítottsággal élnek. Karrier lédik, és aztán 31-32 évesen rádöbbennek arra, hogy de hát ők valamit szeretnének, ami maradandó, és akkor az feltétlenül egy gyerek projektben fog megnyilvánulni. Ott vannak a szülőszobán, megszülnek egy 3 kg 60 dekás gyereket, az ölébe adjuk, és döbbenten néz ránk, hogy és ezzel most mit kell csinálni? Isten ennél nagyobb ajándékot készített, de erre fel kell készülni, és erre tudatosan oda kell szánni magunkat. Az odaszánás nélkül nem tud senki sem anyává válni. A mai világ egy másik veszedelme az, hogy az asszonyi szerepet, mint olyat azért utasítja el, mert ez a saját magam meghalását jelenti. Ez azt jelenti, hogy én lemondok egy időre az időmről, az erőmről, az egészségemről adott esetben, a kényelmemről. Nem fogok tudni egy csomó mindent gyakorolni, amire egyébként pedig potenciálisan lehetőségem volna. Nem fogom tudni a szakmámat gyakorolni, nem fogom tudni azokat a szellemi kvalitásokat kifejteni, amelyekért évekig tanultam, és így tovább folytathatnánk. De az a kérdés, hogy miért, meg hogyan? Mert megvan ennek is a maga szerepe. És én hadd mondjam azoknak, akik egy ilyen döntés előtt állnak, hogy legyenek bátrak, és tudják magukat odaszánni erre a dologra. Isten nagyobbat fog ajándékozni. Ha valaki nagy szellemi kvalitásokra tett szert, mert elvégzett X egyetemet, vagy főiskolát és diplomát szerzett, az nem fog attól nyomtanul eltűnni, hogy ő 1, 2, 3, 4 akárhány gyermeknek az anyukája lesz. Azok a gyerekek megkülönböztetett szinten fognak ismereteket szerezni. Sőt, ezek a gyerekek az iskola elején már megtanulhatják a szüleiktől azokat a rendszereket, amikbe beskatujázva az ismereteket egy önálló rendszert alkotnak. A mai intézményes oktatás képtelen erre. Látjuk azt, hogy ömlesztik rájuk a házi feladatot, de hogy abban összefüggést fedezzenek fel a gyermekek, az nem megy. Ahhoz oda kell mellé ülni, meg kell neki mutatni, hogy kacskaringózik a K betűnek a farka, meg kell mutatni, hogy a különböző állatok között mik a hasonlóságok, és így tovább, mert ez valahogy a tankönyvekből, meg a tanítónénikből, meg a tanárbácsikból kimaradt. És ezt csak az az anya fogja tudni neki megadni, aki ilyenkor oda tud mellé ülni, és aki már maga is rendelkezik ezekkel a rendszerezett ismeretekkel. És ezzel egy olyan nagy örökséget ad tovább a gyermekének, amit semmilyen más módon nem fog tudni biztosítani számára. A másik, ugye itt arról beszéltem, hogy ez a közeg, amiben megvalósulhat az asszonyi lét, ez egy kiszámítható, jó, biztonságos helyzet, amit házasságnak nevezünk. Nagyon érdekes, hogy az asszonyok általában nem úgy nyilatkoznak, hogy arra vágynak, hogy a párjuk vagy a leendő párjuk olyan gazdag legyen, mint Onassis. Vagy olyan jóképű, hát most lehet, hogy nem vagyok teljesen up to date, mint mondjuk Belmondó. De egy olyan férfira volna szükségük ahhoz, hogy ezt a szerepüket jól megélje, aki mellett biztonságban érzik magukat. Azaz nem egy jellemhibás emberre vágynak, hanem egy olyanra, akire bármilyen körülmény között számíthatnak. Mert az adott szava bármikorra vonatkozik is, aszerint fog cselekedni. Nem másítja meg. Ha nehézségek támadnak, nem szalad el előle. A döntéseért vállalja a következményeket. Ha egy ilyen férfit tud egy asszony maga előtt, akkor meg fog valósulni az a krisztusi terv, amit Pál mond, az asszony feje a férfi feje a Krisztus, és ebben a rendben ő biztonságban fogja magát érezni, és meg fogja tudni tapasztalni ezeket a jókat, amelyeket itt felsoroltam. Ahhoz tehát, hogy valaki jó anya és megbecsült asszony legyen, ezeket a külső körülményeket kell tudnunk biztosítani, és ez az én meglátásom szerint a keresztjén házasságban valósul meg. Akkor, amikor egy férfi és egy nő Isten előtti felelősséggel vállalja egymást, vállalja azokat a gyermekeket, akiket Isten rájuk akar bízni, és kölcsönösen teljessé akarják tenni egymás életét azzal, hogy egymásnak férje, illetve felesége. A magát a házasságban biztonságban érző asszony vágyik a gyermekáldásra. az a tapasztalatom, hogy ebben a tekintetben odaadóak ilyenkor a szexualitásban is. Nem olyankor szoktak előadódni a problémák, amikor valaki meg van becsülve, hanem olyankor, amikor már a megbecsülés többféle fronton is hiány szenved. Ebben a helyzetben pedig örömmel készül magára a terhességre, magára a gyermekáldásra. Nagyon érdekes megfigyelni, így 15-16. Éve, hogy a szülészeti gyakorlatomat folytatom, lehet látni azokat a kedves, mosolygós anyákat. És időnként a szülésznők is azt szokták nekem mondani, hogy Tolnai doktor magának olyan jó, mert magának olyan jó kis mosolygós kismamái vannak. És mondom, hogy igen, én tudom, hogy ez miért van. Azért, mert látom ezeken az asszonyokon, hogy ők tényleg odaszánták magukat erre. És akármilyen nehézség következik is be a terhesség vagy a szülés alatt, megvan bennük ez a bizalom. Nem feltétlenül irántam, hiszen én csak egy révkalauz vagyok. A révkalauz feladata az, hogy a nehezen hajózható szakaszokon úgy juttassa keresztül a hajót, hogy az végül is célba érkezzen. Van olyan, amelyik tengeri kikötőbe, nagy sziklaszirtek között ismeri a lámpákat, és ő mondja meg, hogy mikor kell balra ágyt csinálni, mikor hány fokkal kell jobbra, és milyen sebességgel közlekedjen a hajó. Ez a révkalauz feladata. A szülésznek sincsen tulajdonképpen több, kívülről kell szemlélni a dolgokat, és hogyha nagy gáz van, akkor be kell avatkoznia. Ehhez megvannak az eszközeink, de alapjában véve én nem vagyok több, mint révkalauz. Egy másik dolog, hogy tudatosítani kell az asszonyokban, hogy ők pedig csak szállásadók. Ez egy 280 napos projekt. Az a kis baba megfogantott a méhen belül, de az nem én vagyok, meg nem én nekem a valamim, hanem az egy önálló személy, aki itt most 280 napra szállást vett. Már az előbb, vagy korábban már viccelődtem ezzel, hogy lehet, hogy nem optimális a kilátás, de egy nagyon jól temperált, kellemes környezet, egy szoba összkomfort. Kicsit kínos, hogyha ezt még valakivel meg kell osztani, mert mondjuk ikerterhességről van szó, ezt senkinek nem kívánom első menetben, de azért azt is túl lehet élni. És így elindul egy új élet, ami egy első terhesség idején szemmel láthatóan seregnyi, érdekes, sokszor félelmet keltő dologgal jár együtt, és ebben, hogyha egy jó partnerre talál a szülészorvossal, és a férjének a támogatását élvezi, akkor minden további nélkül végig tud rajta menni, és örömét fogja benne lelni. Ugye az a várakozás, hogy nem jött meg a menstruáció, és feszülnek a cicieim, és valami egészen más, ilyet még sosem éreztem. Aztán megcsinálja egy héttel később a tesztet, és az pozitív, és olyan izgatott, hogy majdnem kiesik a kezéből a tesztcsík. És akkor elmondja a párjának, és akkor együtt eljönnek, és együtt örülnek, és akkor megnézzük ultrahangon, és hogy milyen érdekes, már 6-7-esen is pik-pik-pik-pik-pik már lehet látni a szívműködését. És látom rajta azt a mosolyt, hogy erre vágyott, hogy ő maga anya legyen, és hogy az ott bent, az ott egy új önálló élet. A férfiak szempontjából sem közömbös, ezért emlékszem rá, amikor elsőszülött lányomat olyan 10-7-esen láttam egy ordinári vacak ultrahangon, de az az én gyerekem volt. Ekkora volt, ilyen pici fejecskéje volt, és láttam a szívműködését. Hogy akkor innentől kezdve most már mi nem ketten vagyunk, hanem hárman. És onnantól kezdve a család teljessé válik. Aztán ahogy jönnek a többiek, ez már csak népesedik, de az érzés maga nem múlik el, hanem akár 20-25 éven keresztül megmarad, amíg ők maguk családot nem alapítanak. Ebből is látszik, hogy ez egy átmeneti állapot. Az asszonyoknak ez a biztonság érzete, ez meg kell, hogy maradjon a terhesség egész ideje alatt. Ők szeretnek biztosra menni, és ebben jó, hogyha mi partnerek vagyunk. Tehát amit az előbb itt mondtam, hogy elkíséri a párja mondjuk egy nőgyógyászati szakrendelésre, ez igenis legyen a részünkről egy döntés. Nem maradjon egyedül ezekben a helyzetekben. Ismeretlen környezet, egy csomót kell esetenként várni, nem azért, mert jó orvosra sokat kell várni, hanem azért, mert egyszerűen olyan a körülményeink manapság, hogy nem tudunk mást biztosítani, még hogyha maximálisan összeszedem minden ügyességemet és számítógép tudásomat, akkor is 42 beteget 5 óra alatt ellátni az egy nagy teljesítmény, és mindenkire annyi figyelmet fordítani, amennyit szükséges. Úgyhogy ebből a szempontból megértését kérem azoknak, akik rám bízzák valamilyen módon az egészségüket, vagy a gyereküket, vagy az akármelyüket, mert ez egy nagyon nehéz feladat a másik oldalról. De hogyha ott áll mellettük a párjuk, és oda szánja az időt, akkor ott a váróban is lehet beszélgetni, akár az eljövendő kis lurkóról is. voltak olyanok, akik az utónév könyvet lapozgatták rám való várakozás közben. Ez is egyfajta tudatosság. És jó az, hogyha a terhesség minél korábban kiderül, mert minél tudatosabban készülünk rá, annál inkább át tudjuk élni, annál napra készebbek vagyunk a döntéseinkben, annál inkább tudjuk támogatni a társunkat ebben a vállalkozásban, amiben mi látszólag férfiak kívülállók vagyunk, de az asszonyok nagyon jól érzik azt, hogyha van mellettük valaki, akire számíthatnak. Természetes dolog az, hogy ebben a helyzetben az asszonyokban időnként a legkisebb változások is aggodalmat okoznak. Egyáltalán maga a terhesség egy pszichikailag is megváltozott helyzet, nem csak a különböző élettani paraméterek változnak, hiszen az esetek, illetve hát maga a terhesség azzal jár, hogy a hormonok, amelyek ilyenkor elkezdenek dolgozni, és nagyságrendileg megváltoznak a terhesség miatt, teljesen átalakítják a vérkeringést, a keringő vérmennyiséget, a folyadékháztartást, az energiaforgalmat, és így tovább. Ezek óriási változások. Aki eddig azt érte át, hogy többé-kevésbé sportosan és ügyesen mozog, ezt csak észreveszi, hogyha fölmegy két emeletet gyalog, akkor szuszog, meg fúj, meg minden baja van, annak ellenére, hogy ő sportolt. Igen, észre kell venni, hogy a folyadék háztartása például másfélszeresére duzzadt, és az ilyen változásokkal jár. A terhesség együtt jár ezekkel a kellemetlenségekkel is. És ebben kell egyfajta támogatás nekik. Egyrészt lehet, hogy a fizikai teljesítő képességük nem lesz olyan, mint amit megszoktunk. Nem fogom a kezébe adni a 2x20 kilós bevásárló szatyrot, hanem én viszem föl, vagy a nagy gyerekem, aki már elég erős erre. Mert most ő neki más feladata van, most ő neki valaki mást kell cipelnie, és ettől a tehertől nem tud majd csak 280 nap múlva megszabadulni. Az én felelősségem, hogy ebben a helyzetében ő biztonságban és jól érezze magát, ez a részemről is lemondásokkal fog járni. Nagyon jó az, hogyha az asszonyok ebben nem csak a férjükre támaszkodhatnak, hanem például van egy olyan barátnőjük egy első terhesség idején, aki már túl van egy-két gyermeknek a szülésén, és el tudja mondani. Én emlékszem annak idején, milyen nagy öröm volt, és milyen jó megtapasztalás. Feri felesége Lívia volt az, aki tanácsolta, hogy kit keressünk meg szülész-nőgyógyászt, és elmondta, hogy az hogy működik. És már Mártival úgy léptünk oda be a rendelőbe, hogy már itt azért tudtuk, hogy merről fúj a passzát szél, és hogy kicsodához megyünk, meg hogy megy. És ez egyfajta biztonságot adott ebben. Nagyon jó az, hogyha van egy ilyen barátnő, aki egy-két tippel segít áthidalni ezeket, aztán, hogyha nagyon jól működik, és ez egy lelki közösség is, akkor egyszer csak egymásra kezdik hagyományozni a kismama ruhákat, meg a pelusokat, meg a különféle ilyen kellékeket, amik a gyermekváráshoz, meg hazavitelhez, meg egyebekhez kellenek, mózes kosár és hasonló berendezések, amelyekre általában csak néhány hétig vagy néhány napig van szükség, ugyanakkor nélkülözhetetlenek. Nos, ezek megint ilyen működő és az asszony elrejtettségét és biztonságát jelentő szerkentjük. Nem lehet önállóan terhességet vállalni, nem lehet úgy, hogy én egyedül csinálom. És itt meg kell emlékeznünk a leányanyákról, ugye, akik házasságon kívül vállalkoznak arra végül is, hogy egy gyermeket fölnevelnek. Már amit eddig elmondtam, ebből is látszik, hogy mennyire kiszolgáltatott egy ilyen asszony. És sokszor azért, hogy anyagilag megéljen, dolgoznia kell végig a terhességében, és még hogyha valami veszélyeztető van, akkor sem tudja vállalni a táppénzes állományt. Sokkal nagyobb a veszélye, hogy koraszülésbe fog torkolni a terhessége, hogy bármiféle probléma adódik a terhessége során, mint azoknál, akik ebben az elrejtett környezetben, egy kiegyensúlyozott családi környezetben élik meg a terhességüket. Arról nem is beszélek, hogy ami utána következik. Az első 6 hét, hát az pokoli nehéz. Ugye? Éjszaka 2-kor riadó, éjhalál elleni beavatkozást kell azonnal alkalmazni, előkerül a cici, és akkor az fáj, azt fejni kell, és így tovább. Ezek mind-mind nehézségek, amelyeket le kell küzdeni, és nagyon jó az, hogyha ott van a férj mellette, és ebben segít. Fölveszi, tisztába teszi akármi, hogy szegény anya végre tudjon legalább 4 órát aludni, és ez alatt valamennyire regenerálódni. Tudatosulnia kell minden anyában annak, hogy a terhesség az nem betegség, hanem ugye a magyarnak olyan jó kifejezése van erre, hogy más állapot. Tehát nem a hagyományos állapot, hanem ez egy más állapot, és ennek minden rétegét, minden részletét el kell tudnom fogadni, el kell tudnom hordozni. Ugye itt a korai szakról már beszéltem, az émelgés, hányás, ingerlékenység és bizonytalan érzések. Aztán a későbbiekben jelentkezik az, hogy megváltozik a testemnek az alakja. És először azt veszi észre, hogy a nadrágjába nem fér. Belátok időnként ilyen kigombolt, meg ilyen gumival megerősített farmer nadrágokat, mert szoknyát hordani az ciki. Manapság, én alig-alig látok manapság már ruhában vagy szoknyában megjelenő asszony, mindenki nadrágot visel, pedig a nadrág nem kifejezetten a terhesekre kitalált dolog. De aztán ők föltalálják magukat ebben, vannak ilyen gumiderekú nadrágok, még hogyha ekkora a hasa, akkor is bele tudja kényszeríteni. Úgyhogy jól működnek ezek. Szóval megváltozik a testképünk, meg megváltozik az egész test, megváltoznak a körvonalak. Először csak az jelentkezik, ugye, hogy a nadrágjában nem fér bele. Vagy ha az ember jól megfigyeli, akkor ez nem egy ilyen korlátozott térfoglaló folyamat, amikor itt valaki elkezd lakni az ember hasában, hanem ez egyre újabb területeket von be. Ugye, ahogy jönnek a babaholmi, kiszorítanak bennünket a szekrényeinkből. Aztán ahogy a gyerek megérkezik, kiszorít bennünket a szobából. Aztán ha többen vannak, akkor akár a lakásból is. Úgyhogy ezzel meg kell barátkozni. Ez nem egy nagy veszély egyébként. Az ember megtanul együtt élni ezekkel a jelenségekkel, és megtanulja ezeket kezelni. És hogyha ebben egyek tudunk lenni, és együtt föl tudunk arra készülni, hogy mi hol legyen, meg hogy legyen, hogy kéznél legyen, hogy praktikus legyen, és mindenki jól érzi magát ebben, akkor nem olyan nagy teher arról a gyermekről, aki születendő, gondoskodni, és ebben mindkettőnknek jól érezni magunkat. Aztán a vége felé, már mint a terhesség vége felé, átélik a csatahajó komplexust. Ugye a csatahajó az, amelyiknek a hosszát nem látom, mert olyan messze van, és olyan széles, hogy azt sem látom, és megfordulni már alig-alig tud, meg elindulni is nehezen, aztán meg megállni nehezen. Ez egy nagyon nehéz időszak. A terhesség utolsó harmada az egy nehéz időszak, mert ilyenkor már tömegében mindenféle szempontból rendkívül megterhelő maga a terhesség. Éppen ezért ilyenkor egy kicsit több pihenés kell, egy kicsit több figyelem, mint ami addig érte őket. Addig lehet, hogy elkényeztetett bennünket, az egész családot, mert azért az otthon körül mégiscsak rend volt. De az utolsó időt nagyon nehezen élik meg, és már úgy vannak vele, hogy már mikor lesz végre vége. Ez ugye a 35. hét után egészen a szülésig eltart, dagad a lába, nehéznek érzi magát, már gyűrűjét nem tudja lehúzni, már éjszakai riadók vannak, hogy időnként görcsöl, amikor lefekszik és végre elaludna, akkor beindul a motolla bent a pocakban, és képtelenség tőle aludni. Szóval ezek nagyon nehéz időszak, és akkor ebben is részvéttel kell tudnunk lenni, hogy annak ellenére, hogy ez egy nehéz időszak, érezze jól magát. És akkor elkövetkezik a szülés, és azt gondolom, hogy ez minden asszonyban félelmet kelt, és ettől nem kell megijedni. Azért abban, amikor Isten azt mondta az édenkertből való búcsúzásunk közben, hogy fájdalommal szűsz magzatokat, és a férjed után epekedsz, ez ma is érvényes. És mi kitalálhatjuk az epidurális érzéstelenítést, meg az összes többit, de azért a vajudás az az időszak, amikor a méh nyak kifejtődik, és olyan átmérőjűvé válik, hogy a magzati koponyát át tudja magán bocsátani, és így a hüvelyen keresztül világra jöhet egy magzat, az ma is fájdalommal jár. Itt gyökeresen át kell alakulnia egy anatómiai struktúrának, olyan ez, mint amikor egy krumplis háló, ami be van kötve alulról, elkezdjük feszegetni úgy, hogy kihúzzuk belőle a gyűrűt, és ahogy ez fölhúzódik, egyszer csak a koponya megindul a szülőcsatornán lefelé, mikor ez a méhszáj olyannyira kitágul. Ez csak ezen az úton lehetséges. Persze ennek megvannak a maga élettani folyamatai, de ez fájdalomként jelentkezik. A fájdalom maga is egy plusz inger arra, hogy az a bizonyos anyag, amelyik a méhösszehúzódásokat létrehozza, az oxitocin, a méhnek az összehúzó anyaga, fokozottan termelődjön, és akkor legyen a legnagyobb mennyiségben jelen, amikor a kitolásban, a rövid, viszonylag rövid szakaszában a szülésnek, amikor átjut a koponya a szülőcsatornán és világra jön a magzat, akkor legyen az elegendő mennyiségben, és ne addigra fogjon el az erő. Nos, nem kell félni a szüléstől. Ma az anyák igenis nagy biztonságban szülhetik meg a magzataikat. Isten olyan körülmények közé helyezett bennünket, hogy az anyai halálozás elenyésző ahhoz képest, mint amennyi gyermek születik Magyarországon és ebben a kultúrkörben általában. Ez egy nagy ajándék, mert azért ha arra gondolunk, hogy vannak ma nagyon sok olyan ország, amelyik nem tudja biztosítani azt a szülészeti ellátást, ami Magyarországon természetes. Azért ma a kórházi körülmények között bármikor egy életveszélyes helyzetet pillanatok alatt meg tudunk oldani. Megvannak az eszközeink hozzá, mind gyógyszeresen, mind műtéti technikában, és nagyon merész vállalkozás az, hogyha valaki erre csendes magányában otthon próbál sort keríteni, bármennyire is bensőségesebbnek tűnik az otthon, mint szülőszoba, de nincsen igazából tisztában a veszélyeivel az, aki erre vállalkozik. Egy kicsit barátom szokta mondani, a tudatlanok magabiztosságával. Aki még nem látott igazi szülés utáni atóniás vérzést, amikor a méh elernyed, és az egész belső felületéből elkezd vérezni, és úgy folyik, mint a csap, az még nem látott igazából életveszélyes helyzetet, az még nem érte át, hogy ez mennyire összeszorítja a szülésznek a koronáriáját. És hogyha ez kórházon kívül történik, ahol ennek semmilyen feltétele nincsen, akkor ez egy borzasztó veszélyes helyzet. Nem beszélve a magzati veszélyekről, mert azért egy elhúzódó kitolási szak, vagy bármi olyan, ami a magzat szempontjából jelenthet veszélyt, egy oxigénhiányos állapot, erre sincsenek meg a feltételek otthon. Úgyhogy azért alapvetően mindenki arra rendezkedjen be, hogy találjon egy olyan kórházat magának, ahol a megfelelő szülészt, esetleg a megfelelő bábát megismerheti, velük egy olyan kapcsolatot alakíthat ki, hogy már nem egy ismeretlen környezetbe csöppen bele. És én nekem az a tapasztalatom, hogy azért, hogyha valaki megtalálja ezt, akkor oda szívesen visszatér, és szívesen rábízza a következő terhességét vagy terhességeit is az illetékesekre. De ez kétségtelenül odafigyelést igényel. Lehet, hogy órákat fog tölteni a feleséged az internet előtt, és a babanetet böngészi, hogy neki melyik felelne meg legjobban. Erre egyszer oda kell szánni, de vannak más információforrások is. Mondom, az asszonyok, mint kommunikatív lények, elég jól és elég ügyesen tudják ezt egymás számára biztosítani, és azért előbb-utóbb híre megy annak, hogyha valahol jól végzi valaki a munkáját, és megtalálja azt a helyet, ahol ő biztonságban és abban a jó érzésben részesül, hogy a gyermekét világra hozhatja. Számomra óriási élmény volt az első szülést látni a kettes női klinikán még medikus koromban, és megállapítottam, hogy az asszonyok hősök. És így 1500 vagy 1800 szülés, amit én vezettem, azután sem változott ez a véleményem. Éppen ezért minden férfinak tanácsolom, hogy tapasztalja meg azt, hogy milyen az, amikor a felesége 4, 5, 6, 8 órán keresztül vajudik, ezt a fájdalmat elviseli, a kitolási szakban hősies erőfeszítéseket tesz, és ennek a gyümölcsét utána együtt láthatjuk, mert ott piheg az anyának a mellén néhány perc múlva. Én soha nem láttam ekkora erőfeszítésben a feleségemet, mint a szülések kapcsán, és soha nem éltünk át ekkora örömöt abban, hogy ez a mi közös ajándékunk. Az a gyermek, aki ott piheg, az a mi közös Istentől kapott ajándékunk. Az anya még gyümölcse, jutalom. És azt is láttam, hogy igaz az ige ebből a szempontból is, hogy miután a gyermekét megfogja, utána már nem emlékszik arra a fájdalomra, ami előtte volt. Még hogyha szülési sérülése van, még ha gátmetszése volt, még hogyha repett és úgy kell összerakni, mint a puzzle-t, még akkor se érdekli. Mert tud örülni a gyerekének. Átéli azt, hogy őt megint megtartotta Isten ebben a nagy erőfeszítésben, és itt van egészségesen ez a gyermek. Az anya még gyümölcse, jutalom. És vannak olyanok, akiknek sokat kell érte munkálkodniuk. Mert vannak olyanok, akik ilyen-olyan-amolyanokból nem esnek teherbe. Ma az orvosi szempontból meddő házaspárnak minősül, akik egy évig fáradoznak azon, hogy gyermekük szülessen, és ez nem jön megfelelő frekvencia ellenére létre, akkor mindenképpen ki kell vizsgálni, hogy mi ennek az oka. Ennek ma már vannak orvosi lehetőségei, és nagyon sok formája a meddőségnek gyógyítható. A lombik bébi, amelyik ugye a méhen kívüli megtermékenyítést lehetővé tevő eljárás, ma tulajdonképpen mindenki számára hozzáférhető, jól lehet, ennek igen nagy anyagi terhei vannak a házaspár számára, mert annyira költséges maga az eljárás, de mégis egy 35-40%-os rátával sikeresnek mondható, és évente az összes szülésnek most már 6-8%-át adják a lombik bébi, vagy az egyéb asszisztált reprodukciós eljárások során fogant gyermekek. Mert vannak olyanok, akik valami miatt, egy sérülés miatt, egy korábban elszenvedett hasüri fertőzés miatt, vagy éppen egy abortusz miatt, esetenként a férfiak ma már a meddőségeknek 45-50%-át is adhatják, sokkal sérülékenyebbek, mint az asszonyok, mert a környezetünkben olyan ágensek jelentek meg, amelyek 1000 évekig nem voltak. A különböző oldószerek, meleg munkahelyek, az autók okozta rázkódás, ezek mind csökkentik a spermium számot, és ha ez bizonyos szint alá esik, egyszerűen nem jöhet létre megtermékenyülés. Ugyanis ahhoz, hogy a petesejt megtermékenyüljön, ahhoz millió számra kell elhalniuk egészséges spermiumoknak, és hogyha nincsenek elegendő számban jelen, akkor nem jön létre a megtermékenyülés. Nos, ezek az új eljárások, ezek lehetőséget nyújtanak erre is, de ebben az esetben azok, akik ebben érintettek, nagyon hosszú eljárásokon kell végigmenniük. Ez sok odafigyelést igényel, lemondást, anyagi ráfordítást, a másiknak a bátorítását, hogy nem hiába való, hogy ilyen vizsgálat, olyan vizsgálat, méhkült átjárhatósági vizsgálat, hormongyógyszerek, gyógyszerhatások, és így tovább. De ha az ember előre felé tekint, hogy ez kell ahhoz, hogy ezt az ajándékot megkapjam, akkor ezt kísérheti Isten áldása, és megkaphatjuk ezt az ajándékot. Nem mindenkinek természetes az, hogy első gondolatra teherbe esik. Aztán meg kell emlékeznünk arról, hogy nem kell tragédiának látni, hogyha valaki csak császármetszés kapcsán tud világra hozni egy gyermeket. Attól ő még nem lesz kisebb anya abból a szempontból, hogy ő anya. Attól még ugyanúgy neki kell kihordani azt a magzatot, még hogyha valami olyan ok van, amiről ő nem tehet. Ez ugyanúgy, mint ha valaki szemüveges vagy cukorbeteg, ezt nem vásároljuk magunknak. Vannak olyan esetek, amikor a magzat világra hozatala szempontjából, vagy az anya egészsége érdekében szükséges ezt elvégezni, akkor kimarad ez a vajudás, vagy kimarad egy következő esetben a vajudás, és megszabadítjuk egymástól őket, mert megvannak erre a lehetőségeink, de ezt ne élj át kudarcként, hanem tudjon erre is fölkészülni. Ma már a császármetszés nem egy veszélyes beavatkozás, megvannak hozzá a technikáink, viszonylag gyorsan és szakszerűen el lehet látni. Bár meg kell mondanom, hogy azért ennek a veszélyei nagyságrendileg nagyobbak, mint egy hüvei szülésnek. Ugye azért ne tessék az ekvádori meg a brazil példát követni, ahol tulajdonképpen az anya határozza meg, hogy most szülni akar, vagy pedig császármetszést akar. Brazíliában már 50% körül van a császármetszésnek a gyakorisága. Magyarországon még csak 30% alatt van, ha jól tudom. A statisztika nem volt az erősségem. Aztán van olyan, aki olyan ajándékot kap, amelyik nagyon munkaigényes. És itt meg kell emlékeznünk azokról, akik esetenként egy beteg gyermeket kapnak. Akár egy veleszületett betegséggel, akár a szülés kapcsán, vagy a megszületés kapcsán elszenvedett károsodás miatt. Ez egy nagyon nehéz feladat. De én úgy gondolom, hogy ez is hozzátartozik a mi életünkhöz. Hogy vannak olyan terhek, amelyeket el kell tudnunk hordozni. Sőt, hogyha valaki istenfélő, és úgy látja, hogy Isten egy ilyen ajándékot adott neki, akkor ez Isten részéről egy megtiszteltetés, hogy nekem egy kiemelt feladatot adott, ami megkülönböztetetten nehéz. És ő meg fogja adni ehhez az erőt, meg fogja adni a bölcsességet, meg fogja adni a szabadulást, mármint abban az értelemben, hogy ezen mi végig tudjunk menni, és mind a ketten, anélkül, hogy derékbe törne az életünk, és tönkre mennénk teljesen, át tudjuk élni, hogy az ilyen ajándék is Isten ajándéka, és így is nagyon sok öröm forrása lehet, és bennünket azzal bíz meg Isten, hogy egy ilyen gyermekről gondoskodjunk. Ezeknek egy jelentős része felfedezhető már a méhen belüli életben, vagy éppen a születéskor válik nyilvánvalóvá. Van, amin tudunk segíteni orvosilag, van, amin nem tudunk segíteni, ezt is el kell fogadni. Bár manapság nem divat azt mondani, hogy nem tudunk mit tenni, vagy nem tudunk diagnózist mondani. Meg kell tanulni ezt is a mai orvosi közéletnek, hogy tudjuk bátran azt mondani, hogy ezt tudjuk, ezt meg nem tudjuk. És erre tessék fölkészülni, mert van, amiben nem tudunk segíteni. Erre akkor megvannak a megfelelő lehetőségek, hogy megtaláljuk azokat a kapcsolatokat, akik már hasonló úton járnak. Például a közelmúltban interjút készítettek Down-szindrómás szülőkkel, illetve én, mint szülész voltam meghívva, ahol elmondták, hogy vannak olyan egyesületek, ahol kifejezetten ezekkel a gyerekekkel törődnek és foglalkoznak, és nem lehetetlen az élet, és hogy milyen tökéletesen kiegészíti a családot egy ilyen fogyatékos gyermek is, és ugyanúgy teljes életet él, és egymás számára örömforrások lehetnek, persze vannak ennek nehézségei is, meg az ember időnként a jövőjük felől aggodalmaskodik, de el kell fogadnunk azt, hogy ők is ugyanúgy részesei az életnek, és ők is ugyanúgy beletartoznak ebbe a világba, ami a bűn által megromlott, és amit nekünk el kell tudnunk hordozni. Aztán előfordul az is, hogy valaki minden gondosság ellenére át kell, hogy élje, hogy elhalt a magzata. Akár egy korai terhességi időszakban, akár a késői terhességi időszakban, és ezt is el kell tudnunk fogadni. Ha valóban úgy tekintünk a gyermekre, mint Isten ajándékára, akkor kell látnunk azt, hogy a mandátumát valakinek az életének Isten határozza meg. Egyedül ő az, aki életet tud adni, és egyedül ő az, aki életet vonhat vissza. És van ilyen, hogy Isten még a méhen belül visszavonja ezt. És van olyan, akinek végig kell élnie a szülést ugyanúgy, és utána látnia kell a saját halott magzatát. Ez hozzátartozik az élethez, ugyanúgy, mint a megszületés, hogy van olyan, aki meghal. Én láttam, illetve részese voltam olyan terhességnek, vagy terhesgondozásnak, amikor tudtuk, hogy egy súlyos fejlődési rendellenességgel fog megszületni ez a magzat, de az anya lelkiismereti okokból nem vállalta a terhesség megszakítást, amit fölkínáltak számára. Ő végig járta ezt az utat, és tudtuk együtt azt, hogy Isten tudja, hogy ennek a gyermeknek mi a sansza, hogyan fog ez az egész zajlani. És megszületett ez a kisgyermek egészen más fejlődési rendellenességgel, mint amit az ultrahang kép alapján gyanítottunk. Sajnos nem volt összeegyeztethető az élettel ez a betegség, de ez a gyermek mégis emberhez méltó módon született meg. Nem csak elvetéltük, nem kiszippantottuk a vákummal, hanem fejlődött, és amikor eljött a szülés ideje, megszületett, és utána néhány perc múlva meghalt a saját anyja és a saját apja ölében. De emberhez méltóan halt meg. És átéltük azt, hogy Isten békességet adott mindannyiunk szívében. Tenni nem tehettünk semmit, de ők is úgy tekintenek erre vissza, hogy ez ennek ellenére ajándék volt. Azóta szült másik három gyermeket ez az asszony, akiknek semmi bajuk nincsen és egészségesek, de máig bizonyság a saját gyülekezetében, a saját ismeretségük körében, és amennyire én ezt az esetet elmondom és közzéteszem, ebből látszik, hogy a fejlődési rendellenességek megszüntetése az nem a mi feladatunk. Isten tudja, hogy minek meddig van ideje és hogyan, ezt bízzuk ő rá. Ő az, aki az életet adja, az Úr öl és elevenít, ahogy a Sámuel első könyve második részében Anna mondja. Isten áldott eszközei az anyák az új élet teremtésében és gondozásában, és ehhez, ahogy egy kicsit átismételjük, amiről ma szó volt, felkészültnek kell lenni, bíznia kell Istenben, hogy olyan ajándékot ad, ami őt dicsőíti, amit nem az anyát, hanem Istent. És hogyha az ember így tekint a saját testére, a saját személyére, hogy én oda szánom magamat Istennek, mint egy eszközül, hogy anya legyek, ez mondjuk az én szájamból egy kicsit furcsának hangzik. De most engedjék meg, hogy mit tiszteletbeli nő, aki naponta 42 nővel találkozik, ezt így mondjam. Valóban teljes odaszánást igényel, hogy az én, amit Jézus mondott, hogy szeresd az Urat teljes elmédből, teljes erődből, teljes szívedből, ennek ott kell lennie. Ezt ugyan egy férfinek mondta, de egy asszony részéről ez az odaszánás azt jelenti, hogy én fölvállalom a magam nőiességét. Azt, hogy én feleség vagyok. Azt, hogy én anya vagyok. És Isten fogja megmondani, hogy nekem hány gyermeket mikor fogadni és hogyan. És hogyha én odaszánom magam erre, látom ezeket az elszánt életeket. Ezeket meg tudja ajándékozni Isten, és teljessé tudja az életüket tenni a gyermekeikkel. Mindenestől az övé vagyok. Nem magának szül gyermekeket, nem a saját örömére és dicsőségére szüli őket, hanem Isten iránti engedelmességből. Nem egyet, vagy nem kettőt, ahogy a mai korszellem diktálja, hanem amennyit Isten jónak lát. és nem fogja sajnálni a saját fiatalságát. Ugye itt a példabeszédekben is arról van szó, hogy csalóka a báj, múlandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. És itt hadd tegyem hozzá a megfigyelésemet. A gyülekezetemben nézegettem a fiatal asszonyokat. Nem azért, mert hogy melyik szemre valóbb, hanem azt vettem észre, hogy a sok gyermeket szült anyák a hasonló korú, kevesebbet szült anyáknál sokkal szebbek. Dúsabb a hajuk, teltebbek a formáik, kiegyensúlyozottabbak. Mi lehet ennek az oka? És akkor rájöttem, hogy igen, erről olvastam is, és élettamból tanultam, hogy a terhesség idején a szervezetnek a megújulási képessége az körülbelül az 5-10-szeresére felgyorsul. A sejteknek a megújulási ciklusa az általában 800-900 nap, a terhesség alatt pedig 2-szer megújul az egész sejtállomány, ami a szervezetben van. Na most az, aki 2-3-4-5 alkalommal az ivaros ciklusa alatt idézőjelbe átéli ezt, hogy a terhessége kapcsán ennyiszer megújul, jobb kondícióban lesz. Lehet, hogy lesznek olyan szervei, amelyek elhasználódnak ebben, és esetleg egy hüvelyszűkítő műtétre lesz szüksége a 6. gyermek megszületése után, vagy nem fog tökéletesen működni a hólyagzáró izma, de ezen tudunk műtétileg segíteni. De alapjában véve egy egészséges asszony. Nem beszélve ilyenekről, hogy sokkal kisebb az esélye például egy emlőráknak. Minél korábban kezdi valaki a szülési periódusát, és minél többször szül, és minél tovább szoptat, annál kisebb az esélye az emlőrák kialakulásának. Nagyon sok ilyen apró dologból teszi össze Isten ezeket a dolgokat, és igenis ajándékképpen átélhetjük azt, hogy az az asszony, aki többet szül, az nem lestrapálódik, hanem sokkal szebbnek látszik, mint a kortársai, akik ezt nem élhetik át. És hát amit itt az előbb felolvastam, hogy a saját fiai fogják őt dicsérni. Átélik azt, hogy milyen jó, hogy nekünk ilyen anyánk van, aki vállalt bennünket, aki annyit fáradozik értünk, aki a párjáról is olyan odaadóan gondoskodik, aki annyi szeretettel van irántunk. Nekem például nagyon kedves ez, és mindig a saját feleségem jut eszembe, amikor arról beszél itt a példabeszédekben, hogy bölcsen beszél és tanítja a kicsinyeket, szinte, hogy a saját feleségemet látom, ahogy törődik a gyerekekkel. Olyan jó az, hogyha ti is, férfi társaim, majd úgy tekintetek a saját feleségetekre, aki ezeknek az ajándékoknak a birtokosa, és aki érezheti nem csak az ő fontosságát, hanem a megbecsültségét is. És ezt tudjuk elmondani nekik. Tudják átélni, mert szóból ért az ember. És még cselekedetekből is, hogy viszünk neki egy szál virágot, hogy megemlékezünk a születésnapjukról, az esküvőnk napjáról, és minden alkalommal, amikor eszünkbe jut és rá gondolunk, küldesz egy SMS-t, vagy bármit, az fogja őt erősíteni, és egy újabb doppingszer arra, hogy még nagyobb odaadással és még hűségesebben álljon helyt abban a küzdelemben, amit a mindennapi élet jelent számára. Én úgy látom, mintha két tükör lenne. Ugye az egyik a gyerekeink, akiken látjuk ezt, hogy ők sütkéreznek az anyának a jólétében, a másik pedig a párunk. És akár melyikben néz, mindegyikben, hogyha megelégedéssel látja magát, akkor ez egy nagyon jó érzés egy anyának. Erősítsük meg őket ebben. Imádsággal szeretném befejezni. Urunk Istenünk, köszönjük neked az édesanyákat, az asszonyokat, a lányokat, akik arra készülnek, hogy anyák lesznek, és akik az egész testi, lelki létüket a te kezedbe helyezték el. És megvalljuk neked, hogy mi nem tudunk olyan jó apák, férjek lenni, mint amilyenek szeretnénk, hogyha te nem segítesz nekünk. Hát, hogy meg tudjuk becsülni a mi házastársunkat, úgy tudjunk rá tekinteni, mint valódi ajándékra, akin keresztül a te terved megvalósul, amivel teljesíteszed a mi családi létünket, életünket. Köszönjük, hogy te kisgyermekekkel ajándékozol meg bennünket, és részesítesz abban a csodában, hogy a te teremtő munkádnak a részesei lehetünk. Köszönjük neked ezt a jót, és kérünk, hogy te adj erőt nekünk elhordozni mindennek a nehézségeit, a vártakat és a nem vártakat is, és hadd tudjunk mindenkor dicsőíteni téged, aki életet adtál nekünk, életet adsz a gyermekeinknek, aki élet és halál ura vagy, és aki úgy szerettél bennünket, hogy a te egyszülött fiadat adtad értünk a kereszten. Légy áldott ezért, és arra kérünk, hogy hadd legyen közöttünk minél több megbecsült, boldog anya, akikről visszasugárzik a te jó cselekedeted, a te jó akaratod. És kérünk, hogy te adjál világító családokat, akik maguk után vonják a világnak a tekintetét, és akik kívánatossá tehetik a veled való egységet, a benned való járást. Kérünk, hogy te tegyed hitelessé a mi bizonyságtételünket. Így őrizzél meg bennünket egészségben és békességben, és áld meg a mi házasságainkat. Amen. Ez a mai este ez nem akart egy teljes értékű szülésfelkészítő tanfolyam lenni, de ha valakinek mégis volnának kérdései, akkor akár itt, akár a dobozban elhelyezett kérdésekre megpróbálok válaszolni. Lengyel Pista, mint anyuka azonnal.
Manapság divatosak a vékony kalány. A babavárás szempontjából számít, nem számít?
Igen. Pistának az a kérdés, hogy a vékony lányok azok nem veszélyesek-e a babavárásban, de nekem az a tapasztalatom, hogy a terhesség az formára igazítja a vékony anyákat. Tehát elég jól működik ez a dolog. A hormonok, meg a gyermek fejlődése, a lepényi különböző fehérjék és egyebek átalakítják az anya testét, nem csak az élettani történéseket, hanem mindenféle szempontból, és alkalmassá teszik erre. Hát van olyan, aki szülés után éppen annyi kiló, mint lánykorában, de ez nem mindenkinél ilyen sikeres, van, aki 15-20 kiló felesleggel végzi. Attól se kell megijedni, azért azt még elbírják, elég erősek az anyák és az asszonyok. További kérdések. Hát ha nincs, akkor Isten velünk, viszontlátásra, köszönöm szépen a figyelmet.